Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Rendkívüli idők, rendkívüli Vétó, a Kossuth térről jelentkezünk, és ma vendégünk is van, Kaufmann Balázs, a 444 újságírója. Kérlek benneteket, hogy támogassatok minket, ameddig tudtok és ameddig lehet. A mellékelt ábra mutatja, hogy miért van erre szükség. Kezdünk! Szia Bálint, szia Balázs, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Szia Kamilla.
Sziasztok.
Kezdjük azzal, hogy múlt héten megjelent egy dokumentumfilm a Partizánon, a 10 év gyűlölet, ami a menekült kérdést dolgozza fel, és mindketten megszólaltatok benne, és egy ilyen végső tanulsága volt ennek a filmnek, ami egyébként Laki Gergely és Klopstein László Bálint munkája, hogy ez az egész kampány, ez a gyűlölet kampány, amit a Fidesz kreált a kérdés köré, ez ellehetetlenítette azt, hogy a társadalomban racionális, érdemi vita folyjon a témában. Hogy látjátok, közelebb kerültünk a múlt feldolgozáshoz, vagy egyáltalán van-e lehetőség arra, hogy erről a kérdésről bármikor érdemben vitatkozzon a magyar társadalom?
Ennek kapcsán azt az én ismerőseimmel úgy osztottam meg ezt a filmet, hogy volt szerencsém látni két évvel ezelőtt Agnieszka Hollandnak az Zöld Határ című filmjét, ami hát filmes eszközökkel egy filmként mutatta be, hogy a belorusz-lengyel határon mi történt azokkal az emberekkel, akik önhibájukon kívül kerültek oda. Az a film, amellett, hogy filmként is teljes értékű volt, nagyon alkalmas volt arra, hogy a lengyel társadalom, meg aki azt megnézte, az valahogy értelmezze mindazt, ami folyamatok ott zajlottak, mert hogy akkor a lengyeleknek is kellett valahogy viszonyulni azokhoz az emberekhez, akik ott feltűntek. És mindenféle hibájával együtt azért azzal az érzéssel jöttem ki a Varsói moziból, hogy azt, amit én ott láttam, azt Magyarország kapcsán, amit 2015-16-ban történt, is le lehetett volna forgatni, és nagyon, hát nem tudom, biztos szempontból irigy voltam a lengyelekre, amiért ők kaptak egy ilyen értelmezési segédletet Agnieszka Holland munkája által. Én úgy vállaltam ezt a szereplést ebben a filmben, hogy bíztam benne, hogy a Laki Gergő és ez a film alkalmas lesz arra, hogy adjon egy olyan értelmezési keretet, ami végre valahogy viszonyul ahhoz, ami a menekültválság kapcsán történt ebben az országban, és ebben egyáltalán nem kell csalódnom.
Bálint?
Hogy lesz erről valaha vita?
Igen,
vagy diskurzus?
Racionális beszéd.
Hát mostanában nem. Én ezt gondolom, hogy mostanában nem. Szóval van egy, ez nagyon fontos, hogy a film, hogy ez elkészült, egyáltalán elkészülhetett, és nem tudom, tehát, hogy ha ez az őrület véget ér, akkor utána az asztalra kell tenni, hogy mikről kell közösen beszélgetnünk, mi volt az elmúlt 30 évünk, 10 évünk, 5 évünk, és ebben majd remélem bele fog férni az, hogy beszéljünk arról, hogy mi volt 15-16-17-ben, meg abból mi történt még más velünk az elmúlt 15-16-30 évben?
Én azt gondolom, hogy lehet, elég sok érvet lehet felsorolni amellett, hogy miért nem tudnak kialakulni racionális diskurzusok különböző témákban, és ez nem, a magyar társadalom ebből különösen veszélyeztetett, ahogy ezt most látjuk, de a globális folyamatok sem arra felé tartanak, hogy itt nagyon kimunkált, szofisztikált, sok rétegű beszéd lesz.
De van olyan téma, amiben sikerült szerintetek az elmúlt években össztársadalmilag bármit is megbeszélnünk?
A való világra. Vagy nem tudom. De most nem viccen kívül, tehát szerintem amiről a Balázs beszél, ennek több oka van, hogy ez miért nincsen. Az egyik oka, mert nincs is rá, hogy mondjam, innen nincsen igény, vagy csak onnan, ott van a Karmelita, pont az ellenkezőre van igény, hogy legyen megosztva mindig minden, legyen egy ilyen egyik oldal, másik oldal, az egyik oldalnak nem, és az oldalakon belül se legyen valójában igazából beszélgetés semmiről, és mindent legyen így megosztva, és amikor például van egy ilyen kérdés, hogy mondjuk menekültválságnak a tanulságai, hogy ki, hogyan, miért járt el jól vagy rosszul, hosszú távon, rövid távon, ezeket nem is lehet megnyitni, de van ugyanilyen kérdés, szerintem a Covid, hogy a Covid alatt mi történt velünk, arról se lehet, hogy ezt beszélgettünk itt a Vétóban, hogy azért nem csinálunk ilyen műsort, mert hogy nem tudunk, hogy kit, valójában kit hívjunk el, hogy kik hogyan vitatkozzanak egymással, vagy mi mindig egy ilyen szektás kérdésé válik. Hát ilyen, így érdekelünk itt Magyarországon, és aztán meg múlik el az életünk közben.
Abszolút, tehát hogy ezekkel nem lehet nem egyetérteni. Tehát nem, valóban nem tudok most egy példát mondani, amiről nem tudom, és nem is tudom, hogy meddig kell visszamenni a 90-es évekig esetleg.
Hát, ott
voltak olyan témák, amik, de igazából ott sem.
A rendszerváltozás.
De ami a lényeg, hogy attól függetlenül vannak szigetei ezeknek a diskurzusoknak, és amíg ezek vannak, addig jó, hogyha ezek nyomként ott vannak, és minden magyar embernek lehetősége van megnézni ezt a filmet, megnézni a 444-en a Valótlanult, megnézni ezeket az értelmező lenyomatait ezeknek az időknek, amikben mi itt élünk. És szerintem ez nagyon fontos, amellett, hogy nyilván borúsan látjuk az ezzel kapcsolatos jövőt, de ezért éri meg csinálni. Tehát ezt csináljuk, nincs a fejünkben az a gondolat, amikor írjuk a cikkeket, vagy készülnek ilyen filmek, hogy hát ezt most megérte, vagy sem. Ezeket meg kell csinálni, muszáj, hogy legyenek.
Ez így van, és ezért volt szerintem nagyon fontos, hogy szerepeltünk ebbe a filmbe, mert én pontosan tudtam, hogy majd mit fogunk kapni érte, meg még várjuk, hogy majd mikor jönnek az, hogy
hát még mással vannak.
Igen, most más az agenda, de hogy szerintem el kell mondani, ki kell állni, nem szabad ezektől félni, és el kell mondani ezeket a történeteket. Szerintem én ebben a dologban, ebben van a filmben, abszolút mellékszereplő voltam, mert nem velem történt, meg én megpróbáltam valamilyen belerakni valamilyen ilyen kampány vagy politikai gondolkodásba. A többiek, akik benne voltak, a Balázsa, a Néder Andrással, a Nagy Zsófival együtt, akkor főleg az Andrásról, ugye ez a film nagy részben az ő élményeiről is szól, hiszen nagyon jó, hogy végre ezt sok ember láthatja, hogy mi történt ott abban a pár hónapban, és mi történt utána annak a technikának a felhasználásával, ami egyébként most is történik, tehát ilyen szempontból szép keretes dolgottam magunknak.
Igen, és ajánlom én is a nézőknek a filmet, aki eddig még nem látta, fel van a Partizán YouTube csatornáján. De akkor menjünk vissza az eredeti témánkhoz. Ezt az adást akkor kezdtük el szervezni, amikor még semmilyen törvénytervezet nem volt, csak mindenféle belengetés az átláthatóság kapcsán, és még Halász János nem lépett akcióba. És akkor azt beszéltük, hogy arról kéne egy kicsit közösen gondolkodnunk, hogy hogyan változott meg a médiának a pozíciója azóta, hogy tavaly kitört a kegyelmi botrány, és feltűnt Magyar Péter, akkor sok szempontból az volt a gondolat, hogy most kevésbé sújtja az az elvárás a sajtót, hogy képviselje úgymond az embereket, mert ameddig nem volt erős ellenzéki vezető, ezt nagyon sokan a sajtóba próbálták beleprojektálni, de most mégis úgy tűnik, hogy az igazi fordulat a magyar sajtó életében az tegnap történt meg. Ti hogy látjátok azt, hogy mi az, ami ma más, mint tegnap előtt a magyar nyilvánosságban?
Én azok közé, az emberek közé tartozom, akik azt gondolják, hogy a kormány részéről nem sok minden más. Én azt hiszem, hogy egy lépés történt, csak pont az a lépés, ami hát elég könnyen értelmezhető úgy, hogy az a lépés, amivel egy ilyen sötét színpadon a spotlightba belépett az, amit mi próbálunk figyelni. És mi újságíróként az elmúlt években próbáltunk ezek mögé, a színfalak mögé nézni, és amit ott láttunk, azért az is elmondható, hogy az nagyon sok esetben ezt írta le, ami most ezzel az egy dokumentummal, Halász János törvénytervezetével nyilvánvalóvá válni látszik, tehát hogy azt láttuk, hogy nagyon hasonló mindaz, ami történik, mint ami Oroszországban történt. Éppen ezért én azt hiszem, hogy sokkal fontosabb azt nézni, hogy mi az, ami ezzel a figurával, ott a spotlight-tal szemben álló emberekkel történik. És akik ezek a szemben álló emberek, mert most mi meg vagyunk támadva, a magyar sajtó meg van támadva, azt is tudom, és teljesen egyetértek vele, hogy nagyon nem jó dolog magunkról beszélgetni. Tehát senki nem kíváncsi valójában az olvasók közül arra, hogy mi van a sajtóval, de hát az... Most nem tudom, itt a pillanatban engedtessé meg az a nagy szó, hogy azt gondolom, hogy itt most nem, az derült ki, hogy nem mi vagyunk a kormánnyal szemben, hanem minimum az olvasóink, De hát amellett is lehet érveket felhozni, hogy a magyar társadalom került szembe a kormánnyal, hiszen mi, amikor végezzük a munkánkat, azt a munkát, amiről ők azt gondolják, hogy megpróbálják levezetni, hogy ez Magyarország ellen történik, senki ellen nem történik. A sajtó évszázados történelme során azért van, hogy beszámoljon arról, megpróbálja feltárni a közös ügyeinket, azt, hogy ki mit csinált a közös javainkkal. És ezt nem önmagunk szórakoztatására csináljuk, hanem ezért az országért dolgozunk. Ja.
2011 januárjában vagy februárjában még nem volt ilyen szép ez a Kossuth tér, hanem az a régi fajta ilyen parkolóház Kossuth tér volt itt, vagy parkoló udvar. Körülbelül most te ősz, Kamilla, egy kicsit arrébb, ott átogáltam az anyukámmal, meg egy nagyon jó barátommal, tüntettünk körülbelül ennyien, talán kicsit többen az akkori médiatörvény elfogadásakor, és akkor nagyon kevesen, de azt gondoltuk, hogy az egy mérföldkő, mert lényegében a Rogán művek, akkor még nem így hívták, akkor csak nem tudom, kezdeti NER, vagy nem tudom, akkor ott mutogatta, vagy bontogatta a szárnyait, hogy akkor hogyan alakítja át, akkor még ugye a köztelevíziót, milyen struktúrában, mikről lehet írni, mikről nem lehet írni, szóval volt még mindenféle, itt átlagáltunk, mondom, körülbelül ennyien voltunk, lehet kicsit, vagy kicsit talán többen. És ugye, ami történt tegnap előtt, vagy 23:55-kor tegnap előtt, az tehát szerintem minden elemét sejtettük, hogy meg fog történni. Tehát itt a vétóban rengeteget beszéltünk róla, ugye meghirdette a miniszterelnök a tavaszi, vagy húsvéti nagytakarítást, meg nem tudom micsoda. Tehát inkább az volt az ilyenkor a szomorú nekem, és talán erről kicsit írtam a magam hülye módján a vétó Facebook oldalára, hogy az ember mindig reménykedik abban, hogy mégse fog bekövetkezni. Nem azért, mert nem tudom, nem ebben a 15 évben éltünk itt Magyarországon, mert dehogy nem, és mindent végignéztük, minden meg fog történni, amit gondolunk. De egy hát, ha nem. Jó is, vagy erről fogunk hosszabban beszélni, de hogy egyszerűen itt az a helyzet van, hogy ezek mindig ilyen kis lépések, de az elmúlt 48 vagy inkább 72 óra egy nagyobb lépés talán valami nagyon sötét mélység felé, és ezért kell szerintem ebben a dologban egy kicsit erősebben vagy keményebben fogalmazni, úgy közben, hogy én legalábbis pontosan tudom, hogy hiába üldögélünk itt a jó hidegben, meg a gyönyörű Kossuth téren, valójában a itteni kiülésünk vagy fellépésünk nem fog semmi sem változtatni, pont a dolog megy tovább, és majd lesz ilyen olyan törvény. Jó, mondom, lehet, hogy a Balázs más gondol, majd elmondja, de hogy remélem, hogy nem nekem van igazam, de hogy inkább azért, mert hogy tényleg van, most én is érzékelek egy valódi nagy lépés lefelé a mélységbe.
Azt nem gondolom, hogy nem lesz ez a törvény, tehát nyilvánvalóan, hogyha megvan rá az akarat, akkor a teljhatalom biztosítja nekik a lehetőséget arra, hogy bármilyen formában elfogadják ezt a törvényt. Nyilván már szóval az is kérdés, hogy ezt akarják, és nagyon úgy tűnik, hogy akarják. De hogy és én sem tudom, hogy mi az, ami megváltozott, de az például, hogy történik, vagy megtörtént az itt tegnap, hogy a sajtónak a képviselői itt ültek, és együtt, még ha egy kicsit ilyen terápia jelleggel, de a közös ügyeinket így megbeszélték, szerintem ez már valami, ami más, mint ami előtte volt.
De hát igen, te is mondod, hogy húsvéti nagy takarítás, szóval, hogy ez a dolog egy kicsit, mintha elkésett volna, és egy alultárgyalt aspektus az, hogy miért történt ez a késés, vajon az ilyen nagyon összetett jogi előkészítő munka lehetett-e ennek az oka, vagy más, de hogy az azért érdekel, hogy osztjátok-e azokat a különböző elméleteket, hogy azért oka van annak, hogy ez tegnap előtt dördült el ez a fegyver. Van például olyan gondolkodás, hogy most kellett ezt megtenni azért, mert Orbánra ráégett volna a Szimjon botrány, a magyar ellenes jelölt támogatása, és közben pedig Magyar Péter elkezdett menetelni ugye Nagyvárad felé, és hogy ebben a térben kellett valami váratlant húzni. Vagy pedig tényleg az van, hogy hogy a kormányt valóban irritálja ez a közeg, és most már tényleg le akar ezzel számolni, és tényleg elhiszi a kormány vagy a Fidesz azt, hogy mind hazárulók azok, akiknek most üzen ezzel a törvényjavaslattal.
Szerintem nagyon fontos, hogy most azért eltelt 72 óra, ahogy a Bálint mondta, de ez olyan, mint egy ilyen karambolnak a lassított felvétel, és hogy most még csak ott tartunk, hogy kászálódunk ki a roncsok közül. Fogalmunk sincs még, hogy itt most ki fogja túlélni, meg mi lesz ennek a vége. És azért ebben a helyzetben nagyon nehéz egyelőre ilyen elemzéseket tenni, de nyilván egyébként feladatunk ez, hogy valamennyire elemezzük. Nekem is a tegnapi nap folyamán ezt próbáltam összerakni, hogy mi lehet a logika ebben. A Simeon ügyet említetted, én tudnék mondani mást is, tehát a Dezső András tök jó, nagyon réteges elemzést adott arról, hogy mi történt itt az ukrán kémügyben egy pár órával ezelőtt ugyanebben a műsorban, vagy a műsorfolyamban. Ami érdekes volt, vagy szerintem ami jelentős ebből a szempontból, az a miniszterelnöknek a megszólása azzal kapcsolatban, aki hát súlyos vádakkal illette, és most nem fogom mélységében kifejteni, de hogy hát hatóságok felhasználásával tűnik úgy, hogy ez egyelőre egy vádaskodás, és hogyha ez így van, akkor politikai célokra van felhasználva, ami szintén egyébként, hogy mondjam, így az orosz típusú rendszer megoldásaira utal. A Simeon botrányban igazából én csak a logikát nem értem, szóval kicsit így átlépnék, nem tudom, hogy újságíró szerepbe, és az elemzőt kérdezni, hogy te látsz-e bármilyen logikát ebben a
keresztül, az a műsor, hiányzik valaki, hogy Árfás Tamás.
Én
azt gondolom, hogy ez egy ilyen, kicsit ilyen komplexebben kell ezt nézni, az elmúlt, szóval, hogy amikor beszéltünk erről, hogy ez várható volt, vagy várható lesz, tudtuk, hogy minél közelebb vannak a választások, annál jobban fognak bekeményíteni, akkor, hogyha rosszak a belső számaik, a külső számaik a saját maguk pártjuk népszerűségébe. Én úgy tudom, hogy ezek a számok nagyon rosszak, tehát, hogy van egy nagy ellépés most a Tisza pártnak, nem csak a népszerűségében, csomó még különböző al kérdésekben, kormányzati munka megítélése, gazdasági helyzet megítélése, milyen megy az országnak a szekere megítélésében, van egy komoly romlás a Fidesznek, és ugye ilyenkor szokott eljönni ugye a keményítés időszaka. Egy ideje várjuk ezt, hogy ez meg fog történni. Ugye amikor elkezdődött az egész ilyen szőnyegbombázás, ugye amikor a évértékelő, meg a március 7-i beszéd után, akkor ugye volt a Pride betiltási kérdés, és akkor szerintem, amikor ők ezt nézték, és akkor még egyszer mondom, nem az én ítéletem, hanem hogy most a politikát ők gondolják ott fönt a Karmelitába, akkor nézték a számokat, meg nézték, hogy mik a reakcióik, és szerintem nem voltak azzal megelégedve, hogy mennyire rántotta be az egyik oldalt ez a Pride kérdés, és ezért kell, ilyenkor ők azt mondják, hogy akkor gyerünk, nyomjuk tovább a dolgokat. És erre aztán, hogy elkezdődött az a kérdéskör, ami ugye az úgynevezett Tihanyi beszéd a miniszterelnöknek, ami valójában szerintem egy politikai hiba volt, és bárki bármit hogy pont így akarta, nyilván akart üzenni, mert nyilván az egy, ugye tudjuk is, hogy különböző cikkekből, hogy van talán a Habony Árpádnak kapcsolata.
Nem véletlenül.
Persze, igen, az egy fura dolog az, hogy itt van az én szívókám, és már itt a putyini propagandáról beszél, az a tollam, azok a papíjaim, nem a kokain, szóval, hogy az is nagyon mély szint. Na mindegy, szóval, hogy igen, csak ugye az egésznek a szimbolikája, amire korábban ők azért szoktak volt figyelni, hogy ugye az egyik legszentebb magyar templomban vagy apátságban beszél arról, hogy kéne támogatni a magyar ellenes jelöltet, és szerintem az megint egy olyan hiba volt, mint a poloskázás, hogy rájöttek arra, hogy a főnök előre megy, és ebből vigyázik el, ebből baj lehet. És akkor ugye az egész ukrán kérdés, és itt van ez szerintem a 72 órában az én szemembe, és akkor ezért elnézést kérek minden újságíró kollégától, meg saját magunktól, az én szemembe az ukrános védelmi tanács ülése után elmondott szöveg, az egy nagyon durva szintén ilyen határ vagy vonal átlépés. A kettő így egyszerre nagyon durva, és szerintem a kettőnek az egyszerre léte az nem véletlen, mert az egyik, amit a Balázs is mondott, elképesztő mennyiségű kérdést nyit meg. Tehát, hogyha valóban az van, hogy játsszuk el a gondolatot, hogy a Tisza pártot a ukrán titkosszolgálat, nem tudom, pénzeli, finanszírozza, irányítja, akkor ezek az emberek miért vannak még mindig szabadlában? Hiszen akkor ugye ők egy effektíve egyik legsúlyosabb bűncselekményt követik éppen most is el Magyarország területén, és a magyar kormánynak ugye hivatalból feladata, hogy egyrészt ilyenkor ezt megállítsa, a kettő meg tudja a szükséges lépéseket. Azóta nincsenek, tehát nem, ez nem történt meg. De ha meg nem ez van, akkor az van, hogy összehívta a haverjait a miniszterelnök egy ilyen faberakásos szobába, eljátsza az, hogy ő tényleg a West Wingbe lementek a Situation Roomba, és belekiabált a TikTokba, meg a Facebookba az, hogy az ország egyik felének pártja hazaáruló, ami ilyen én ilyenre nem emlékszem az életemben. És akkor bocs, akkor itt jön be az, hogy kellett gyorsan valami más csinálni, mert láthatóan az a dolog nem működött. És én azt gondolom, hogy ilyenkor az történik, hogy van egy szondázása a közvéleménynek, nagyon gyorsan lehet 1000 fős kutatást csinálni, 10 óra alatt megvan, és látják azt, hogy ezek a számok nem jönnek. A magyar társadalom, vagy mert sokszor is mondtam, a magyar társadalom ukrán, nem ukrán párti, nem is orosz párti, nem is ukrán párti, a semlegesség pártján van ebben, és pártástól függetlenül, de az, hogy az egész, hogy a legnépszerűbb pártot elkezdik hazalózni, az biztos, hogy nem jött ki jól. És erre jött ez a törvény, ami egyébként a grúz és az orosz törvénynek szinte ChatGPT-s fordítása, és ugyan van egy olyan videó, amit láttunk, ahol Lázár János a saját szájában mondja, hogy véget ért a tavaszi takarítás, mert benne van az alaptörvényben, hogy nem tudom, teremtés sorrendje, tehát már nem kell tovább menni, és ugye akkor azt jelenti, hogy Lázár János nem tudta, hiszen hogy nem tudta, hogy ez mikor van ennek az időzítése, szerintem ez a törvény már korábban kész volt, és most érezték el az időt, hogy akkor most kell ledobni, hogy akkor erről legyen akkor szó, erre telelődjen el a közbeszédnek a menete, és ne arra, hogy ott effektíve, hogyha nincsen a miniszterelnöknek konkrét bizonyítéka, ami megáll bíróság előtt, akkor ő ott nagyon súlyos bűncselekményt követ el. Egyébként mindenki más, aki ott abban a teremben ehhez asszisztál és részt vesz, ha nincsen bizonyítéka. És erre jött ez, és ugye most az van, hogy ebben a kettőben örülődünk, hogy akkor melyik a durva, melyik a kevésbé durva. Szerintem a csomag együtt durva, más-más irányba megy, de az iránya ugyanaz a putinizáció szerintem.
Jó, de hogyha azt mondod, hogy rosszak a belső méréseik, akkor közben meg eléggé illogikusnak tűnik a bekeményítés abból a szempontból, hogy akik mondjuk eddig adott esetben a DK támogatói voltak, vagy adott esetben a kutyapárt támogatói voltak, azok most, amikor azt látják, hogy bekeményít a rendszer, azt fogják mondani, hogy jó, akkor legyen az, hogy a legerősebb alternatívát választom, tehát tulajdonképpen a Fidesz szempontjából ez kontraproduktívnak is tűnhet.
De 11 hónap van hátra a választásokig, és azt akarják mutatni, hogy ők most ebben nagyon keményen beleálltak, és láthatóan az, amit én már régen hiányoltam, de szerencsére megkapták a hangomat, hogy Lázár János mellé vissza kellene hozni Kövér Lászlót is, mert mégiscsak azért ő a párt ökle, ő is megjelent a színen. Tehát, hogy mindenki a fedélzetre, a teljes hardcore csapat ott van, hogy akkor megmutassák azt, hogy ők most ők ebbe beleállnak. És ez nem véletlen. Ugye ezek általában a reakciójuk ilyenkor, az a kérdés, hogy a korábban lévő, hasonló szituációban lévő ilyen lépésekkor nem volt egy olyan párt, ami népszerűbb volt, mint ők, hanem egy összességében gyengébb pártokat reguláztak ilyenkor meg. Szerintem ez itt a különbség. És még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy a kettő nagyon szorosan összefügg egymással, és majd meg fogjuk látni, mennyire van ennek a magyar társadalomra súlya, de én azt gondolom, hogy a hazárulózás az nem jött be nekik, és ezért kellett most gyorsan akar ezt a készen lévő törvényt bedobni.
Igen. Tehát nagyon, az biztos, hogy a magyar társadalomra súlya van annak, ami most történt. Tehát a károkozás már ott megtörténik, amikor egyáltalán felmerülhet, amikor erről beszélünk, hogy a putyini Oroszországhoz hány százalékban hasonlít az, amiben élünk. A Telex ugye egy olyan grafikát használt, Szarvasnak a grafikáját, amin Oroszországra volt kiírva Magyarország, és senki nem gondolja azt, hogy ez túlzás lett volna. Mm. Tehát innentől fogva egyáltalán az, hogy ezek a bizonyos rétegelt beszélgetések vagy diskurzusok arról szólnak most, hogy mennyire hasonlítunk Oroszországra. Én azt hiszem, hogy ez önmagában károkozás, attól függetlenül, hogy most akkor egészen pontosan ez a törvény milyen kiskapukat rejt, vagy milyen lesz-e, nem lesz, tehát hogy ez megtörtént. A különböző politikai elemzésekhez talán annyi fontos még, hogy ezt én is gondolom, hogy abban különbözik ez a mostani helyzet ezzel a törvényjavaslattal az előző úgynevezett vörös vonalaktól, amiken sorra és sorra átlépett átgurult a kormány, vagy átgurultunk így kézenfogva, hogy hogy abban valóban, hogy most van egy olyan politikai szereplő, akitől valamiféle félelmet érezhet. És talán erre utal az, hogy egyébként nagyon rövid időn belül a többedik. Tehát ami gyermekvédelmének nevezett törvénnyel történt, ez a Pride betétását, itt volt nem olyan régen, pár hete, még tartanak különböző tüntetések. Nem nagyon tudok mondani olyan Európai Uniós társadalmat, ahol az ne egy ilyen vörös vonalnak számított volna. És aztán most hát napokon belül hármat számoltunk össze a vörös vonalnak. Tehát, hogy az, hogy ezek a bizonyos vörös vonalak, és ennek persze lehet egy ilyen értelmezése, amikor így értelmezni akarjuk a dolgot, hogy ebben a figyelemgazdaságban az mindig nagyon fontos, hogy te uralod a pillanatot, te határozd meg, hogy mi a téma, még akkor is, hogyha számodra negatív, amit te kérdeztél azzal kapcsolatban, hogy akkor most elmehet-e, az egy ilyen lehetőség, hogy mi lesz ez a jövőben. Az a lényeg, hogy itt most a kormány lépett valamit, arra reagál a társadalom, arra reagál a nyilvánosság, nem tehetünk mást, és ők gondolhatják azt, hogy akkor ennek a lefolyását ismerik, ennek a lefolyására vannak kész terveik, ez valóban egy ilyen értelmezés, hogyha ezekben...
Bocs, szerintem két dolog, aztán az egyik az az, hogy mindegy ilyen kameradarabban, vagy egy ilyen színház darabban, szóval oda lerakták az asztalra a pisztolyt, vagy akár a kék pisztolyt, az ott van, meg Lánci Tamás majd jó kedvében, ahogy ugye...
Ezt a pisztolyt 2023 végén egyáltalán belengedték.
Így van, igen, de ugye a szövetes védelmi hivatalnak, azon kívül, hogy az internetet szemlézi, meg megtalálja Potyon Edina a Facebook posztját, meg a nem tudom milyen vegetáriánusokat, ebből a szempontból komolyabb, most a jelentésekből idézek, olyan komolyabb jogköre ilyen szempontból nem volt. A jogkörét most kapta meg igazán a mostani törvény, most, amíg nem kapta meg, de amikor majd elfogadják. Ez egyik. A másik az az, hogy amikor ilyenekről beszélünk, akkor az történik, hogy nem beszélünk arról, hogy a magyar gazdaság hogyan teljesít, hogy a magyar egészségügynek milyen az állapota, hogy hogyan van a magyar oktatási rendszernek az összeomlása. És ugye ez is egy ilyenkor egy megoldás lehet, hogy a sajátjaiknak, akik szerintem ilyenkor várják azt, hogy kapjanak valami écát, és ugye most éppen az történik, hogy egy újabb ilyen régi új, ugye sokat beszéltünk Csurka Istvánról, de egy újabb ilyen régi csurkizmus tér vissza a hazánkba, a globalisták, mint ilyen az újságírók, akik globalista érdekeket szolgálnak, és ez egyfajta ilyen, nem tudom, egy ilyen kis gumicsont, hogy nem most nem nekünk, hanem nekik, hogy ezzel is lehet irágódni, most minden egyes ilyen a Fideszben a saját maguk vesztét egyébként egy sokan érző ember legalább megtanálja azt, hogy vajon miért érezheti a saját vesztét. És ez nekik is egy ilyen segítség. És mondom még egyszer, ők úgy számolnak, gondolom én, hogy ha most van egy, nem tudom, 10%-os előnye a Tiszának, akkor az ilyenfajta mozgódással legalább a sajátjékat lehet olyan szinten felkorbácsolni, hogy az aktivitásuk megnőjön. Mert a legnagyobb baj a Fidesznek az, hogy nincsen a sajátjai se igazán hisznek abban, hogy nem annyira lelkesek, nem annyira mennek előre. És akkor keresték a megoldást az egész kérdésre, akkor azért lett az Ukrajna a kérdés így felemelve, mert mondtam, mert ez egy olyan téma, amiben lehet találni többséget, vagy egy viszonylagos nagy többséget a saját maguk konzultációjukhoz. És ezt emelik fel. És amikor ugye egy egész egy ilyen posztmodern dolog történt, amikor a Védelmi Tanács ülése után azt mondta a miniszterelnök, hogy akkor itt vannak a hazálló globalista, nem tudom micsodák, és ennek az a kivédése, az ember elmegy egy internetes szavazást.
Eleve az ukrán titkosszolgálatok éppen egy honvédőháborút folytat.
Ez így van.
Ők nem Magyarországot, hanem a miniszterelnöket, és szerint a magyar kormány voks 2020.
A magyar kormány egyébként semmifajta jogi kötőerővel nem bíró propagandát, tematikát szolgáló kérdésének a meghekkelésével van elfoglalva, nem azzal, hogy védekezzen, vagy akár a béke kötésnek valami útjára induljon.
De csak hogy azért, hogy ez miért annyira fontos, még egyszer, tehát hogy egy olyan állítólagos eljárás zajlik azokból az információkból, amelyeket a kormány közölt ebből, illetve nem tudom, Lázár János megszólásából, aki nem tudom, hogy
példátlan.
Tudta.
Igen.
Meg aztán a Nemzetbiztonsági Bizottság utáni tájékoztatóból, hogy eleve az az állításuk, hogy még zajlik valamiféle vizsgálat. Ha zajlik valamiféle vizsgálat, akkor hogy jelenthet ki ilyet a miniszterelnök, ilyen súlyos állítást mondani, hogy itt nem tudom, hazaárulás és befolyásolási kísérlet történt, amelynek részese egy ellenzéki párt és egyébként a magyar sajtó. És arra a kérdésre a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után sem Kocsis Máté, aki ugye pártpolitikusként, országgyűlési képviselőként tagja ennek a testületnek, sem az államtitkár, aki egyébként államtitkárként a KNBS-t vezeti, tehát politikai szereplőként a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot vezeti, mind a kettőjük nem tudta azt mondani, hogy bármiféle büntető eljárás indult volna. Ezek hiányában ilyen kijelentést tenni úgy, hogy egyébként elvileg szolgálati munka részesennek, ez nehezen érthető, de azért egy nagyon súlyos dolog.
És bocsáss meg, szóval az is egy fontos kérdés, hogy megint, hogy a Fidesz hogyan reagál, és legfőképpen a Fidesz vezetése hogyan reagál ilyen igazán stresszes helyzetekben. Szóval amikor kijött ez a felvétele a honvédelmi miniszternek, ahol éppen arról beszél, hogy a nem tudom, nulladik fázis, meg a béke, nem tudom miből a
azt szerint ez egy stresszes helyzetet okozott?
Szerintem igen. Akkor az volt az első reakciójuk, hogy ez semmi újdonság, lepkefénk, semmi újdonság nincs benne, ez a kormány hivatalos álláspontja, Orbán Balázs olyan mennyiségű telexiket osztott meg, amit még korábban még nem, és próbálták így elbagatelizálni. És akkor rájöttek arra, hogy ez nem is hogy annyira jó, hogy ezt bagatelizálják, mert mégiscsak, hogy az egy mondat érdekes abban a felvételben, amikor arról beszél, hogy véget ér a béke állapotunk, és átmegyünk a háború nulladik fázisába, hogy ez mégiscsak az árthat, hiszen ugye semmi máson nem hallunk. Ugye a kedvenc képem, ugye, amit sok kedvenc képem van a NER 15 TV-ből, de a legkedvencebb plakátom az, amikor a béke, Orbán Viktor megjelenik, mint ilyen Palpatin szenátor, így, ő a béke, nem tudom, angyala, vagy nem tudom milyen, hogy az előző 24-es LP kampányban, szóval semmi más nem van, hogy béke, és ebbe azért ezt belezavarhat. És ekkor lett az, hogy ja, nem is ez, és ugye történtek, ami történtek ugye a kárpátaljai kémek, vagy nem tudom, hírszerzők leleplezésében, akkor kezdték el összerakni ezt a tényleg, bocsánat, ezt mondom, hogy ez tényleg nagy közhely, de azért tényleg van egy olyan rész, amit tényleg tanút hallgatnánk. Szóval tényleg a Csőszkunyhóba ismertem meg Dániel Zoltánt, de akkor még nem sejtettem, hogy igazából ukrán ügynök. Szóval az egésznek van egy ilyen hangolata, és akkor erre jött rá, most aztán csak abba hagyom ezt a fantáziás, hogy én kevés, sőt, igazából nulla titkosszolgálati jelentést láttam az életemben, de amikor kirakta a Honvédelmi Minisztérium a saját vizsgálatának az eredményét, amit a korábban ő általuk kinevezett, ő általuk sztárolt katona, vagy főtiszte, vagy a Romulus, Szenil, Romulus ellen zajlik, hát az olyan, mint tényleg, hogyha, mint a valami ilyen gyakornok írta volna a század vég, nem tudom, első osztályába, és ugye a Magyar Honvédség így kommunikál, hát nem tudom, nem nyugodtam meg, hogy a védelmi képességeink tényleg már a nulladik fázisban vannak, de ez csak a magánmegjegyzésre.
Szóval, hogy itt a hangfelvét nem értek annyira.
Jobban, mint
Dezső András kell megkérdezni
erről.
De az biztos, hogy a hangfelvétel kapcsán igen. Most az, hogy a kormány egy ilyen önellentmondásban, vagy a saját felépített narratívájának a nem tudom, 24 óra alatt szöges ellentétébe állt.
Ilyen már volt máskor.
Azért ez előszokott fordulni.
Igen,
és ez,
igen.
Hogy mondjam, a politika része nyilván a saját tábor valahogy adaptálódik, a mások megpróbálják értelmezni, és ez... Tehát belefér a politikába, mint ahogy az, hogy mi történik titkos szolgálati vonalon, azt senki nem fogja tudni
soha.
Egyébként az, hogy mi volt a valóságban. A narratívák harca is ilyenkor megindul, és akkor vannak nemzetbiztonsági érdekek, vannak politikai érdekek, aminek a mentén emberek kialakítanak véleményt. De az, hogy a miniszterelnök ennek az országnak a felelős vezetőjeként milyen állításokat fogalmaz meg ezzel kapcsolatban, annak milyen jogi következményei vannak, hát ez olyasmi, ami nagyban hasonlít egyébként ahhoz, ami aztán másnap történt.
De egy kicsit forduljunk rá az eredeti témánkra, és Balázs, hozzád fordulok ezzel kapcsolatban. Tehát azért mégiscsak azt tapasztaltuk az elmúlt egy évben, hogy azért a sajtó szerepe megváltozott, és azt szokták erre mondani, hogy a képviseletiség válságának egy terméke az, amikor az emberek a sajtótól várnak egyfajta képviseletet. Te hogyan tapasztaltad ezt, hogyan változott meg ez az elmúlt egy évben, által, hogy létrejött egy erős ellenzéki párt, egy erős ellenzéki vezetővel? Te látsz-e abban összefüggést, hogy politikai változások hatására egyébként a sajtónak a helyzete, a sajtó felé támasztott elvárások és a sajtó presztízse az változik?
A szerepszót használtad, és én nem annyira szoktam szeretni ezzel foglalkozni, tehát hogy van feladata a sajtónak, és akkor vannak persze ilyen hatások, amik ebben az országban ilyen unikálisan történtek az elmúlt években azzal kapcsolatban, hogy milyen felelősségeket próbálnak meg szereplők a sajtóra rátenni. Ez azon túl, hogy nem tudom, vannak ezek a diskurzusok, és mondjuk érkeznek hozzánk üzenetek személyesen, vagy a szerkesztőségnek, ez egy ilyen körülménynek szoktuk tekinteni, tehát a feladatunk az nem változott, soha nem változott. A sajtónak a feladata az mindig is ugyanaz volt. Sokkal inkább szoktunk, nem tudom én, ilyen a világban létező folyamatokat figyelni, tehát az, hogy milyen megoldások léteznek Amerikában, nyugati világban, Nagy-Britanniában, hiszen egyébként zajlik egy ilyen globális változás is abban, hogy mit fogyasztanak az emberek. De igen, tehát hogy az persze nem eltagadható, hogy az történt, hogy miután ellenzéki képviselet eltűnőben volt az elmúlt években, ezért azokat a felületeket, amik a nyilvánosságban kritikusak a kormányzata, hiszen ez a feladatuk, ezeket elkezdték az emberek felruházni. És akkor ennek voltak ilyen elemei, tehát nem tudom, a 2022-es kampány során, amikor Márki-Zay Pétert nem, tehát hogy egy politikusként viszonyultunk hozzá, aki felé kérdéseket tettünk fel, akkor voltak olyan, nem tudom, messenger üzenetek, amikor arról kellett nekem ott különböző debéteket lefolytatni olvasókkal, hogy engem miért nem kell, hogy érdekeljen.
De ezt teljesen értem, hogy ezeknek az elvárásoknak nem szabad megfelelni, hanem a munkát kell elvégezni, de azért az is egy felvethető szempont, amit sokan felvetnek, hogy a sajtó feladata, akkor feladatként hivatkozok rá én is, az más egy demokráciában, mint egy nem demokráciában.
Én meg nem értek ezzel egyet. Tehát a körülményei nagyon mások, utána a veszélye is mások, a felelősségei, az úgy, tehát hogy mindenhol újságíros van, de tehát hogy az a metódus, amit mi elvégzünk, akár egy hír megírásakor, akár egy hosszú, hónapokig tartó munka során, azok eléggé repetitívek. Van információnk, azt megpróbáljuk megerősíteni, ha megerősítettük, és abból következik egy újabb információ, akkor utána megyünk, és a végén a formátumnak megfelelően ezt tálaljuk. Ez ennyire egyszerű. Ez az, amit a sajtó, tehát így is el lehet mondani, hogy mi mit csinálunk. Ez nem történik máshogy sehol, de most nem olyan régen hallottam beszélni egy venezuelai újságírót, aki Maduro egyik kolumbiai emberét forgatott egy csodálatos dokumentumfilmet, és akkor őtőle kérdezték meg brit újságírók, hogy hát ők megnézték ezt a filmet, és hogy indult a bírósági eljárás, és őt ott ez a venezuelai újság, és így nem érzett, így ott kellett neki elmondani brit újságíróknak azt, hogy nincs ilyen Venezuelában, hogy bírósági eljárás. Tehát hogy mit jelent egy autoriter állam, mondjuk Maduro esetében nem, ez kleptokráciának, szóval ott a hatalmi ágaknak milyen összemosása van. Tehát ilyen szempontból nyilván máshogy dolgozunk mi, mint nem tudom én, a FAC újságírói. Tehát, hogy ők fordulhatnak különböző fórumokhoz, ahonnan tudnak információt szerezni, mi nekünk nem onnan kell megszerezni, hanem máshonnan kell információkat szerezni. Tehát a metódusainkban, a módszereinkben talán mások vagyunk, de ilyen nagy elvi határozottságokban
nem. Ehhez egyáltalán nem is szeretnék még azt mutatni, hogy értek hozzá, nem is vagyok újságíró, de hogy egy dolog azért szerintem tényleg különbség itt az elmúlt 15 évben, az, amit mondtál, hogy a politikai képviselet hiánya, vagy szuboptimális bivoltja miatt lett ez a fajta ilyen kiemelt szerep Magyarországon, nem? Hogy az ellenzéki szavazóknak a nagy része a sajtóban látta, mint utolsó ilyen pislákoló reményt, hogy valamilyen módon a normalitást így beviszi az életébe, és hogy megmutatja, vagy bemutatja azt, hogy mi történik Magyarországon, amire ők maguk is tudnak, vagy jobban felhangosítják. És szerintem ez a szerep az, ami egyébként egy abnormális szerep, tehát hogy ebben szerintem van különbség, mert egyébként a sajtónak van egy helye a normális társadalmi rendben, amit mondtál, hogy elmondja, hogy mi történik, és kivizsgálja, felkutatja, és rámutat. Csak itt hogy az történt, hogy ugye a politikai képviseletnek, most az ellenzékének a hiánya miatt, ez egy szinten feljebb emelkedett, nem? Te nem így érzed? Nem ez a...
És volt is egy ilyen kijelentésed az egyik vétóban, ami után vitába is keveredtünk, mert azt mondtad, hogy a Magyar Péter felemelkedésnek valamelyik pontján, hogy a sajtó az igazán nagy vesztes, és hogy én éppen hogy nyertesének tartom ebből a szempontból. Igen, tehát az, hogy ez a felelősség lekerül a sajtóról, ez egyébként nem
vissza kéne menni a helyére, nem? Ahol tudja úgy tenni a igen. dolgát, hogy nem érzi állandóan ezt az elvárást, hogy egyébként politikával kelljen.
Abszolút.
Tehát
az elején mondtam, hogy ez nem, abszolút nem egy optimális dolog, hogy itt abszolút. Ülünk, két napja újságírók magukról beszélnek.
Jöttél valam úgy is különben, nem tudja.
Ez igaz.
Igen.
De igen.
De igen, de szerintem is így van, hogyha ez megtörténik ez a váltás, vagy hogyha mondjuk az Orbán rendszer véget ér, akkor hogy akkor most nem fog megmondani, hogy hol a helyed, de akkor az, amit te mondtad előbb el, arra visszatérhet abba az állapotában, nem?
Igen, csak valószínűleg azért értem meg ilyen nagyon nehezen a kérdést, mert hogy azt tényleg higgyétek el, hogy nekünk ez a szerkesztés, mert egy ilyen külső körülmény. Tehát nem olyan dolog, amivel nem tudom, praktikusan bármit is foglalkoznánk. Tehát, hogy nem tekintünk erre olyan túl sokszor, vagy hogy egyáltalán. Tehát okay. Mi szoktunk azon gondolkodni, hogy akkor most a magyar politikára a formálásában nekünk milyen
És ez, amit nem hiszel a Fidesz,
nem
Fidesz vezérkara, mert ugye igen, abban vannak, igen, hogy egy globális harcnak vagytok az
éjjel. De az persze érdekes lehet, hogy egyébként az olvasók, vagy a saját olvasóitok mit gondolnak rólatok, vagy hogy hogyan helyeznek el titeket, és ezért is kérdeznék még vissza arra kicsit így személyesebben, hogy amikor például megírtad a kegyelmi botránnyal kapcsolatos cikkedet, akkor feltételezem, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptál te is, és a 444 is intézményileg az olvasóktól. Te hogy érezted, hogy ez a visszajelzés annak szól, hogy egy komoly ügyet tártál fel, és komoly ügyeket tár fel a 444, vagy pedig annak, hogy ennek a cikknek a következménye tulajdonképpen az, hogy két fideszes front politikus eltűnt a tábláról, és ezáltal kárt okozott közvetett módon maga a cikk a rendszernek?
Szerintem, hogyha valóban ez a helyzet, tehát hogy a 444 felé is fordultak emberek, sokan, azt is látjuk, hogy kiszélesedett az olvasóközönségünk olyan olvasótáborok felé, ahol azelőtt talán nem volt bevett szokás, nem tudom, 444-et olvasni, pláne nem előfizetni. És én nem tudom, de azt gondolom, hogy ha annyiért, mert van egy kritikus sajtót, ami ráadásul nagyon sokszor használja a humort, meg ezeket az eszközöket, akkor eddig is előfizettek azok, akik előfizettek, hogyha ez az egyetlen egy vezérfonal. Én azt gondolom, hogy a kegyelmi ügy, meg az utána lévő ügyek arra nagyon jó volt, hogy meg tudta mutatni ez az újság, és nem, tehát hogy az újság, a szerkesztőség, a kollégáim azt, hogy jó minőségű újságírást csinálunk, és ez az, ami értékelve lett.
De egy kicsit beszéljünk még más aktualitásokról is ezen a törvényen és ennek a kontextusán, meg a sajtó kontextusán kívül, ugyanis A múltkori vétóval lekéstünk egy fontos napról, a sűrű csütörtökről, lekéstünk Gyurcsány Ferenc lemondásáról is, és igazából nekem az egy ilyen nagyon nagy dilemmám, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Tehát amikor három ilyen erős hír van egy nap, lemond a volt miniszterelnök a párt elnöki posztjáról, közben kijön egy ilyen hangfelvétel a honvédelmi miniszterről, és estére új pápát is választanak a bíborosok. Szóval, hogy lehet ebben súlyozni, vagy szakmailag ilyenkor mi a megoldás?
Szerkesztésnek hívják, tök régóta működik az újságírásban és a hír műfajban.
De szerinted melyik volt a legrelevánsabb hír?
A pápa, Gyurcsány Ferenc, és mi volt?
A honvédelmi miniszter hangfelvétele.
És nem akkor volt a Pohl Péternek a lemondása is? Ez egy nappal később volt?
Nem ugyanazon
a nem, napon nem, volt. Nem. Nem voltam itthon. Aznap azért nehezen nem vettem részt a napi munkában, úgyhogy ezt most át kell gondolnom. A hangfelvétellel kapcsolatban az a baj, hogy nagyon sok kérdést kellett ott megválaszolni, tehát az alapján, hogy a támogatottság a mérések szerint legnagyobb ellenzéki párt kommunikál valamit, és az a kommunikáció úgy tűnik, mintha a kormány eddigi narratívájával élesen szembe menő dolog lenne, ez teszi súlyossá. Gyurcsány Ferenc pedig ennek az országnak a miniszterelnöke volt. Súlyos hatással erre a társadalomra. A pápa esetében pedig hát egy keresztény országban vagyunk. Ha most így súlyozni kéne, ha ez egyetlen egy pillanatban történt volna, akkor én most arra teszek, hogy Gyurcsány Ferenc lemondását... Nem, ha egy pillanatban, akkor nyilván a pápát kellett volna berakni, igen. De Gyurcsány Ferenc lemondása...
Egy pápai gyerek.
A belpolitikai szempontból a fontosabb, és utána következik. Az a hangfelvétel, azért következik a hangfelvétel, mert nyilván rengeteg kérdést vetett föl. Tehát, hogy ott azért sok kérdésre kellett volna választ kapni, vagy kell majd a jövőben, nem tudjuk.
De amit említesz is, hogy keretez Magyar Péter, és ezt az ügyet
én
is...
Én vagyok szerkesztő.
Hogy keretez, tehát, hogy ő nem most először csinálja azt, hogy még nem mondja el, hogy mi az az információ, ami nála van, de már jó előre pár nappal belengeti, hogy itt következik Orbán Viktor összedi beszéde. Ez az ő szempontjából érthető, hogy miért nyúl ehhez a technikához, de egyébként újságíróként mit lehet azzal kezdeni, hogy előbb van meg a politikusnak az értelmezése, mint maga az, hogy tulajdonképpen miről van szó?
Az első probléma, amit ezzel látok, az az, hogy az elmúlt... ugye úgy volt, hogy az elmúlt egy évről fogunk beszélgetni, és ennek az elmúlt egy évnek részei voltak ilyen hírek, ilyen események, ilyen információk, amik az olvasótábor széles közönséget vonzottak, breaking hírek voltak, és olyan egymás utánban érkeztek ilyen hírek, amik nem ez volt a tapasztalat az előző években. És ezek azért sok esetben nagyon, nagyon fontos dolgok voltak. Ilyen volt a kegyelmi ügy, az orosz hacker botrány.
Szerintem azok a nyomkövető, amiből nem lehet aztán botrány, az ÁSZ.
Nyomkövetőkből, és az még pont abban az időben volt, vagy éppen...
Tényleg az nagyon súlyos dolog.
Éppen mondjuk a csádi jelenléte Orbán Viktor fiának, az is egy hasonló ilyen ügy volt. Szóval amikor Magyar Péter ilyeneket csinál, hogy belenget előre, nem tudom, azt mondja, hogy ilyen showműsorként próbálja ezt tálalni, akkor ami problémát én látok az, hogy inflálja a valódi, tehát a jól földolgozott híreknek és információknak a jelentőségét. Ez az első gondolatom erről. Az, hogy mit lehet kezdeni, az, hogy ő interpretál valamit, ez nem tudom, tehát ez elő szokott fordulni, tehát ezt nevezik közéletnek, meg politikai, tudom, hogy el vagyunk szokva tőle, de hogy...
Ez a spin.
Igen.
Azt tudjuk csinálni, hogy megpróbáljuk érteni azt, hogy mi zajlik körülöttünk, és aztán értelmezve tálalni az olvasók.
Szóval, én nem értek a szerkesztéshez, nem is akarok ahhoz se érteni, vagy nem tud mutatni, hogy értek hozzá, de hogy ugye azt, hogy amit a Magyar Péter csinált ebből a hangfelvétel belengetéssel, szerintem ez a spinter, ezt mindenki ugyanígy csinálja, a saját dolgát megpróbálja előtérbe rakni, és hogy arról beszéljenek az emberek, emelje ugye az egésznek az értékét, és abban szempontból megértőbb vagyok, hogy ugye neki nincsen teljes, nem tudom, most lomutatok a Karmelitában ilyen média túlsúlya, tehát neki a Facebook oldala az, ami van, azon tudja ezt dolgot csinálni. És akkor egy picit arról, hogy a kicsit a vétóról, meg a mi nem tudom, hogy belefér egy pár mondatban, amikor a vétót elkezdtük csinálni, akkor én, és a Marci azt mondta nekem, hogy legyen ez egy heti műsor, akkor azt mondom, hogy kifutok a szobából, majdnem ki is futottam, hogy hát Magyarországon, hát hogy nincsenek hétről hétre, milyen iszik, az, hogy Ungár Péter milyen inget vesz fel, vagy nem tudom, Gyurcsány Ferenc milyen verset fog írni, vagy nem tudom.
Tehát akkor de azóta kicsit felgyorsult.
És azóta
kicsit... Tehát, hogyha két évvel ezelőtt lennénk, akkor Gyárfás Tamásnak a börtönbe vonulása az egy top hír lenne most 15.-16. helyen.
Abszolút, hogy abban a politikai állapotban, amikor a vétó indult, és amikor elkezdtük ezt a műsort csinálni, akkor két hetenként sem volt annyi hír, ami most egyébként néha egy pár napban, hogyha összesülösödnek a dolgok, és az, hogy a pápai gyerek lemondott, ugye, és akkor a mi szerkesztőnket dicsérve, hogy a vétó azért lett egy nappal eltolva a publikálása, mert hogy akkor csinált ugye a Marci egy rendkívüli bejelentkezést, ő azt gondolt, hogy az a legfontosabb, most ebből fordult át egyébként a pápa választásra, hogy egy szabad egy ilyen farkasházi humort bedobnom, ki tudom mondani nevét, tehát gyorsan is, és mit kellettem mondani? Ja igen, hogy egyszerűen én azt látom, hogy van egy ilyen szőnyegbombázás egyébként a médiatérben és a politikusok részéről, hogy semmiképpen se tudjon az átlagos választó így levegőhöz jutni abban, hogy mi az, amit ők, most nem a média részéről, hanem a politikusok részéről, hogy így kapkodják a fejüket, akkor éppen mit történik. Ne is lássam benne semmifajta, nem tudom, logikát sem. És még egyszer, tehát az, hogy a Fidesznek az egyébként eddig tökéletesen működő gépezetében ilyen hibák fordulnak elő, hogy a bal kéz nem tudja, mit csinálja a jobb, és ugye előre van küldve a kedvenc ugye ilyen országjárónk Lázár János, és így megy előre, és tényleg saját magát kell megcáfolnia, azért ezek példátlan dolgok. És bocs, még utolsó gondolat, ami egy tök érdekes dolog, csak így bedobom ide, hogy beszéltünk erről a tihanyi beszédről, hogy ott mit csinált Orbán Viktor, és hogy akkor ő ugye arra a lóra tett, hogy akkor majd ez a foszi útra temető gyalázó fog győzni, és ugye az, hogy nem is, hogy ő fog győzni, lehet, hogy nem ő fog győzni, és ekkor jön ugye a második vonal, amikor is elmondja Lázár, hogy ő mindig is az RMDS-szel volt, Gulyás Gergely mindig is az RMDS-szel volt, és így próbálják menteni a mentetőt, mert ez lehet nagyon rossz is ugye a 5D sakkban, hogy a sakkmester véletlenül rossz dologra tett. És akkor valaki azt mondja, bocsánat, és ez nagyon fontos dolog, és most ezt az utolsó meglátás, akkor azt mondják ezek a jó emberek, hogy ez a reálpolitika. A reálpolitika az, hogy egy országnak, a másik országnak a vezetőjével kell beszélő viszonyban lenni, főleg, hogyha x millió magyar lakik abban az országban, de az nem reálpolitika, vagy ugye ez a reálpolitika, az nem reálpolitika, hogy egy olyan konszenzust megtör, amiben egy nagyon hosszú ideig tartó konszenzus van, hogy olyan, aki nyíltan magyar ellenes politikus, akit egyébként saját maguk nem vettek be a saját maguk Európai Patrióta Szövetségébe, szóval ezt a konszenzust megtörni annak egy dolog miatt, hogy aztán majd ne legyen meg a többség a tanácsban Orbán Viktor ellen, szóval ez egy példátlan lépés volt, és elkezdték azt érezni, hogy ebből lehet bajuk, és ez nem reálpolitika, hanem mindenfajta egyébként konszenzuális magyar értéknek a felrúgása.
No, odáig akarok visszatekerni, amikor azt mondtad, hogy besűrűsödött a politika, valahol a pápai gyerek után egy pár mondattal, hogy azon szoktam gondolkodni, hogy vajon az van-e, hogy előtte volt túlzottan, nem tudom, tág, tehát hogy nagyon, nagyon ez a bizonyos apátia, amit szoktak mondani, ami történt, amit mind átéltünk, egyébként, hogy azért újságíróként mindig volt mit csinálni, tehát nem éreztem azt, hogy nincsen, de az való igaz, hogy azt gondolom, hogy nem tudom, hogy átlagolvasónak azért, ami mondjuk 2024 tavasza előtt
február 8, volt. Mondjuk el, az a te nagy
február 2-án.
De úgy igen, de nem most.
És egyébként nem is volt a legolvasottabb aznap, tehát hogy ami utal arra, hogy az emberek nem nagyon... Szóval, hogy igen, kicsit lelassult a közélet az megelőző években. És az a kérdés, hogy az, ami most tapasztalunk, hogy te erről azt gondolod, hogy ez viszont már a lónak a túloldala. Azért kérdezem, mert van... Szóval turbulencia, ezért van máshol is a világban. Most hallottam beszélni a Jeffrey Goldberget, aki benn volt abban a bizonyos Signal csoportban, az Atlantic.
De nem az elnökök csoportban.
Nem az elnökök csoportban volt, egy másikban. És ő mondta azt, hogy minden nap egy Watergate ügy. Tehát ami most Amerikában zajlik, az minden nap egy Watergate ügy, és akkor próbál az amerikai média is adaptálódni ez a helyzethez. Olyanokon vannak például kiakadva most az amerikai újságírók teljes joggal, hogy olyan újságírókkal van feltöltve a pressroom, akik hát lehet, hogy nem is annyira igazából újságírók, és hogy ilyen dolgok feszítik az amerikai sajtószabadságot, és hogy egyébként számos olyan ügyben, nem tudom, a Elon Musk hegzet és többi tisztviselő kapcsán, amik hát súlyos visszáságokra utalnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan bánnak a közhatalommal. Ezért lehet ez az állítás, hogy minden nap egy Watergate ügy. És hogy ott nyilván most egy ilyen hatalom átadás történik, egy turbulens időszak. Ezek szerint akkor Magyarországon is egy ilyen turbulens időszak.
Igen.
Ez nekem is azt szerint.
Igen, és
igen.
Amellett, hogy nagy a zaj, egy kicsit hasonlít talán a 2010-es évek elejére a törvénygyár hangulatra, de igazából felmerül az a kérdés, nekem eszembe jutott az energiaminimumra való törekvés elve, hogy nem emészt fel egyébként a rendszerben is rengeteg energiát, a feszültség folyamatos fenntartása, tehát támadások után nyilvánvalóan védekezés jön annak a részéről, aki meg lett támadva, és egy ilyen folyamatos, feszült politikai helyzetnek a fenntartása, az felteszem sokkal több energiát és erőforrást emészt fel, mint elunalmasítani a helyzetet, ahogyan ez volt 2024. februárja előtt.
Hát persze, de hát ugye van tétje az egész dolognak, szóval legutoljára ilyen tétje, amikor hiszem úgy érezhették, hogy ez a dolog véget érhet, azt hiszem 13-ban lehetett. Tehát 13-as, hogy akkor volt egy olyan pont, hogy amikor nem a MSZP nagysága miatt, hanem a Fidesznek a rossz szereplése miatt elkezdett közelíteni egymáshoz a két párt, és akkor ugye kezdődött, ugye hát erről szól a film, hogy akkor miket kellett bedobni, ugye 13-ban milyen kérdések voltak, ugye volt a rezsik, volt mindenféle dolog, és ugye most meg teljesen más helyzet van, azok már kifulladtak, a gazdaság nem megy jól, tehát ez a fő pont, tehát hogyha a gazdaság jól menne és szárnyalna, akkor ezek a hírek, meg ezek a dolgokra egyrészt nem menne szükség egy pár ilyen dologra, például a nagy takarításra, meg a kis takarításra, meg a Pride betiltására, mert egyszerűen azt mondanák, hogy rendben van gyerekek, hát ilyenek vagyunk, meg szeretjük lopni, meg van 1 milliós gatyánk, meg nem tudom, 232 darab Ferrari van regisztrálva, de hogy mindenkinek jobban megy. De mivel nem megy a gazdaságnak jól, ezért muszáj másról beszélni, és ilyenkor ugye az történik még egyszer, hogy muszáj nekik is felpörődik arra a szintre, és meg is történik ez, hogy ugye nem tudom hányadik országjárást csinálja a Magyar Péter, és a Fidesz ugyanígy megindult a saját ilyen Vox 2025-jével, szóval kirazottak a méhek, és mondják a dumáikat, meg a prezentációkat tartják, tehát elindultak, elkezdtek mozogni, és ilyenkor ők így beindulnak. Tehát nekik ez a fajta kampányüzemmód hozhatja el az, hogy csökkenjen ez a bizonyos nem Pulai András értelemben lett olló. És ez, nekik ez a feladatuk most. Tehát én azt látom, hogy akikkel nekem van ilyen, neked biztos több kapcsolatod van, mert nekem sok fideszessel nem beszélgetek, hála jó Istennek, mármint egy politikussal, de amit látok, az, hogy van egyfajta pánik abban, hogy ez a dolog véget érhet. És a véget érés, ugye azt beszéltük sokszor, mindenkiből, ki mennyire van ugye mélyen a rendszernek a mélyébe, különböző reakciókat tud kiváltani, vagy kihozni, és az egyik ilyen reakció szerintem pont az, amit látunk a miniszterelnöktől, meg ugye az egész ilyen harcosok klubja, meg ez az egész dolog, ez ugyanannak a kérdéskörnek a különböző vetülete.
Igen, nagyon érdekes dolog beszélni kormánypárti szereplőkkel mostában, és ezek mind igazak, meg hát nyilván nagyon ezek nem lehet nem egyetérteni azzal, hogy emberek azért is figyelik azt, hogy mit történik talán most jobban, mert arra keresik a választ, hogy miért kerül ennyibe a tej, meg a kenyér a polcokon. Ez nyilvánvaló folyamat.
Globalisták miatt?
Csak ami fontos, és akkor visszaszomorítom magunkat a beszélgetés elején, meg hát egyébként fontos dolgokhoz, hogy azért is furcsa nézni ezeket a reakciókat, mert egy ilyen törvénytervezet, ami most született, ez azért arra is utal, hogy nem nagyon látom, hogy hol van a vége, amit nem lehet elképzelni annak kapcsán, hogy amikor ez komolyabb veszélyt fog jelenteni a hatalom jelenlegi birtokosaira, hogy akkor mi az, amit nem lehet elképzelni még.
Olyannyira így van ez, amit mondasz, hogy mégiscsak valamilyen szinten ebben a tényleg a speciális jogállamban, amiben élünk, most ezt így mondom, ilyen idézőjelben, tehát azzal, amikor a Védelmi Tanácsülésről kijött a miniszter, és azt mondta, hogy ezeket mondott, azzal egyébként azt a jogi kaput is kinyitotta, hogy ez egyébként Magyarországon dolgozó és magyar szuverenitásért valójában dolgozó titkosszolgálatnak adott egy olyan lehetőség, hogy muszáj ezzel a párttal, vagy ezek az emberekkel foglalkozni. Tehát megadta rá ő is erre ezt a felhatalmazást, ami egyébként szintén, hogy ezt mondom, ezt annyiszor mondjuk el, és ez inflálja különben az egészet, hogy tényleg az is példátlan. És az, hogy amikor beszélgetünk erről, és próbáljuk ezt valahogy ilyen hideg fejjel átgondolni, mint a szuverenitásvédelmi hivatalt, ami, és akkor tényleg, szóval kétféleképpen lehet nézni, és mindkettő szerintem ugyanannyira egyszerre igaz. Az egyik az, hogy egy olyan fegyver, ami embereket tud megfélemlíteni, ellehetetleníteni, szorongást okozni neki, meg gyomorfekét. Egy olyan embernek a kezében van a hatalom ott, aki korábban a Fidesznek komoly szereplője volt. Ugye korábban ő maga az egyik, szóval ő az ember Magyarországon, akinek a szebb napokat látott újságjának, akiben a figyelő volt, aminek ő volt a főszerkesztője, amit a Schmidt Mária tulajdonolt, ahol először a modern magyar történelemben listáztak embereket. Tehát egy listát állított össze, hogy kik az országnak az ellenségei, amit ugye, hát hogy mondjam, nem kell nagyon messze menni a magyar történelemben, egy 80 évet vissza, amikor szintén voltak ilyen listázatok, és utána szépen később is. Szóval ez az ember, aki utána később egyébként a part célére lett állítva, és ki lett hagyva minden fideszes buliból, ez az ember aztán szerintem jó pián ő megkapta a szuverenitás védelmi hivatal vezetőjét, és az ember képes volt arra hát én nem is tudom, hogy ez trükke, vagy egy egészen különleges lépésre, vagy egy 3x3-as hírszerző tisztet tett meg a szuverenitás védelmi hivatal kutatóintézetének a vezetőjének, amire a Fidesz tényleg felkapott, és így aláálltak azok az emberek dolgoztak a Magyarország szuverenitásának, hogy az előző rendszerben bizonyítottan a elnyomó rezsim titkosszolgálatának dolgozott. És ezek az emberek, szóval így, lehet rájuk így nézni, és lehet rájuk úgy nézni, hogy ez egész egy vicc, és tényleg az internetről Ctrl-C, Ctrl-V-vel kikopizott Facebook bejegyzésekkel támasztják alá a saját maguk létezését közpénz milliárdokból, de a kettő sajnos egyszerre is lehet, hogy mégiscsak ott van az a jogi fegyver a kezükben, hogy ott lesz, hogy bankok is ismerjenek meg, hogy emberekre rászálljanak, hogy megzálljanak, hogy úgy érezhetessék emberekkel, hogy lehessek megzálni, és a kettő, hogy mondjam, hogy hogyan fog ez összegabajodni, hogyan lehet ezt szétszálazni, az egy iszonyatosan nehéz feladat. Én azt szeretem volna mondani, és hogy szépen a nap is kisütött itt a gyönyörű parlamentünk tetején, hogy és nem akarom parafrazálni Magyar Péter, de a saját magam gondolkodtam azon, hogy hogyan lehet ez viszonyulni, főleg az ukrán részhez, meg ami velünk van, ez a sajtó részhez, hiszem egyetlen egy dolgot nem szabad csinálni, így igazán megérni tőlük, mert akkor viszont szerintem célba értek.
De akkor erre kapcsolódnék rá a záró kérdésemmel is, hogy listázás, ami elvileg fog következni.
Most
ugye tegnap, amiről már sokat beszéltünk, példátlan módon összefogott több szerkesztőség és közös adásban volt szó erről a törvényről, és arról, hogy ez mit jelent a nyilvánosság szempontjából. Most van egy ilyen látható összefogás, de azt nem tudjuk, hogy hogy fog megvalósulni mindaz, amit a kormány egyelőre ebben a törvényjavaslatban tervez. Vélhetően arra is számolhatnak, hogy megosszák ezt a fajta egységet, ami most ezeket az embereket összefogja, és adott esetben valakiket rátesznek, valakiket nem. Ebből a szempontból, ennek a közös kiállásnak és ennek a példátlan összefogásnak a szempontjából, hogy látjátok, van-e bármilyen elképzelésetek arról, hogy hogy fog mindez megvalósulni?
Nem tudom. Nem, most a tegnapi nap folyamán nálunk a Plankó Gergő volt nagyon proaktív ebben, úgy tudom a Partizán részéről a Fabók Bárint, a többiekről nem tudok. Ez most zajlik, most fog kiderülni. Őszintén szóval... Valószínűleg azért, amit a Bárint elmondott, hogy nem lett félelme, én nem szokott érdekelni ez a dolog, és kicsit talán túlzottan nem érdekelt az elmúlt időszakban, úgyhogy nem gondolkodtam, nincsenek stratégiák a fejemben, hogy így mit tehetne a magyar sajtó, hogy az valóban, mert azt szoktam gondolni, hogy azzal szemben, ami a úgynevezett kormány sajtónak a terepe, ahol ilyen korporatív irányított finanszírozással és kézivezéléssel működik a nyilvánosságnak egy jelentős szelete, az a szemben, amit mi tudunk csinálni az elmúlt években, amikor így a úgynevezett normalitást akarja az ember feltenni, hogy ezzel szemben a szabad piac létezik, és a szabad piacnak egy ilyen jellemzője a verseny. Erről én is mást gondoltam korábban, de így meggyőződtem az elmúlt év például, azért tök jó volt arra, hogy a verseny, az, hogy versenyünk egymással információért, olvasókért, nézőkért, az elsőségért, mindig valamiért, valamiben mindig győzök, ez alapvetően jobbá teszi a magyar nyilvánosságot, a magyar sajtót. De közben tényleg az a helyzet, hogy a társadalom egy nagyon fontos eszköze, a sajtó kerül most veszélybe, és hogy akkor ennek minden csak addig szabad, amíg meg tudja védeni magát, és most akkor ennek milyen lépése lesznek, én őszintén szólva nem tudom. Az biztos, hogy félni nem lehet, az is biztos, hogy ami szerintem tök fontos, hogy annak ellenére, hogy rengeteg minden szűkült a magyar független sajtó életében az elmúlt években, ezek a szerkesztőségek innovatívak voltak, tehát úgy tudtunk finanszírozást csinálni, nem a
globalisták
által, hogyha megnézi valaki, most erről nyilván sok szó esett, nem megyek bele, szóval, hogy innováció történt, tehát a Partizán egy nagyon nagy nézettségű YouTube felületet tart fönt, és egy olyan gazdasági vállalkozás, ami képes arra, hogy gyakorlatilag egy közszolgálati tévét produkáljon a YouTube-on. A 444-nél nálunk a támogatókra épült finanszírozás eddig legalábbis alkalmas volt arra, hogy tartósan, előre láthatóan tudjuk finanszírozni magunkat, és tervezni tudjunk, és a többieket is fel tudnám sorolni. Vannak ilyen innovációk, erre lettünk kényszerülve, és miután jó emberek csinálják a magyar sajtót, profi emberek csinálják a magyar sajtót, sikerült ilyen innovatív megoldásokat találni. Nyilván ez is a probléma, a kormánynak ez a problémája, hogy a másik oldalon meg az van, hogy a világ pénzével teletömött szerkesztőség. Ez biztos nagyon sokszor elhangzott ez alatt a pár óra alatt, amit itt az emberek tudtak követni a Partizánon, de hogy a Megafonnak a napi költségvetése az, amit mondjuk nem a napi, akár egy óra alatt is elköltöttek annyit, amennyit mondjuk rajtunk most az amerikai pénzként számunk kérnek, és ennek ellenére hatékonytalan volt, ha jól értem
hát egyszer nyertek vele
utolagos felmérésüket, de például már
20 éve már
EP választáson már nem volt annyira hatékony ez a fajta megoldás. Szóval, hogy van nálunk innováció, az egyik, a másik pedig, hogy újságírók vagyunk, újságírás azért a totális diktatúrákon kívül szokott lenni mindenhol. Vannak nagyon jó török újságírók, vannak orosz újságírók, akik annak ellenére, hogy nem tudom, Rigában kell élniük, vagy Londonban kell élniük, annak ellenére egészen durva ügyeket tudnak megtalálni. Szóval újságírás lesz Magyarországon, és fogunk tudni vigyázni a forrásainkra, fogunk tudni dolgozni, biztos, hogy a jövőben is, csak tehát az intézmény az egy kérdés.
Bocs, én nem tudok ehhez hozzászólni a szerkesztőségi dolgokhoz, mert az a ti dolgotok. Én egy másod dolgot hoznék, vagy csak egy nagyon rövid mondatig.
Rengeteg dolgokhoz szóltam hozzá.
Jó, de oké, de hát
az én már... Dolgom,
nem most, oké, de te vagy a vendég. Szóval, hogy ami a... És még egyszer visszatérve, ott, amit a védelmi tanács után történt, szerintem egy példátlan ügy, amit az Orbán mondott az ellenzéki, legnagyobb ellenzéki pártnak a vezetőire, meg az egészre globálisan. Én azt gondolom, hogy azt nem szabad engedni, hogy az az ügy így eltűnjön. És nem beleszólva a sajtó működésében, inkább magunkról beszélek, tehát akik politikával akarnak foglalkozni, meg tenni akarnak, meg szeretnének valamifajta kilátást ebből a helyzetből, annak ugye két dolgot kell csinálnia, egyrészt nem szabad felejtenie, hanem ezekre emlékeznie kell, hogy ezek a dolgok hogyan történtek, meg mik vannak, nem szabad elengedni ezeket a dolgokat, és vissza kell hozzájuk itt fordulni, hogy ezek fontos sorsfordító pontok. És a másik pedig az, amit még egyszer elmondok, szóval egyszerűen ez a lényeg, és magamat is kell győzködnöm. Tényleg van három gyerekem, meg itt élek Magyarországon, és itt dolgozom a médiában, hogy itt többek között, hogy ez a nem szabad félni. Tehát, hogyha félsz, hogyha visszafogod magadat, hogyha másképp gondolsz, hogy elkezdesz azon gondolkodni, hogy mi lenne, ha nem csinálnád, akkor mindegyik esetben ők nyernek.
Balázs, Bálint, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
És nektek is köszönöm a figyelmet, támogassátok a Partizánt, ahogy és ameddig tudjátok. Még nem zárult le az 1%-ok beadásának időszaka, és hirdetném, hogy a vétó május 29-én csütörtökön érkezik Nagykanizsára. A jegyeket megtaláljátok a social felületeinken. Sziasztok!